Panama csatornával foglalkozunk, ez a sajátos pogácsa, és hát nagyon érdekes, azt mondtad az elején, és szerintem érdemes ide rákanyarodni, hogy most akkor ez vajon az Egyesült Államoknak az új bejelentése, vagy mondjuk így, hogy Donald Trump új bejelentése, ami a Project 2025-ban is le van szögezve, hogy Panamát vissza kéne venni amerikai ellenőrzés alá, hogy ez vajon mennyire jogos, vagy mennyire nem. Azt azért tudni kell, hogy amikor a második csatornatársaság is kudarcot vallott, akkor lényegében az történt, hogy nagyon össze akarom sűríteni a sztorit, hogy 1913-ban már próbaüzemet lehetett tartani a Panama csatornán, akkor zsilipekkel oldották meg a vízszint kiegyenlítését, és az Egyesült Államok felügyelete mellett készült el ez az egész 1914-re, és létrejött ez az úgynevezett Panama csatorna övezet, ami az Egyesült Államoknak egy ilyen külbirtoka volt, és egészen a Jimmy Carter elnökségéig ez így is volt, illetve későbbig is így volt, de akkor írták alá, azt hiszem 1977-ben azt, hogy ezt visszaadják, és végül 1999-ben került vissza.
Sőt, hát tulajdonképpen ezt az egész Panama nevű országot, ezt tulajdonképpen az amerikaiak hozták létre, hiszen ez a térség, ez először a spanyol birodalom, aztán egy nagy Kolumbia nevű formációban voltak ők benne, és arról ellentétes dolgokat olvastam, hogy a panamaiak ki akartak-e szakadni, vagy nem Kolumbiából, Kolumbia nyilván nem szerette volna ezt, de hogy minden esetre az amerikaiok úgy döntöttek, hogy már pedig itt lesz egy külön ország, ami hát igen, egy ideig gyakorlatilag egy ilyen amerikai befolyás alatt lévő valami volt, és magát a csatornát az amerikaiak ellenőrizték, majd utána egy idő után, ugye Panama független lett, de a csatorna továbbra is közös amerikai, panamai ellenőrzés alatt, amire nyugodtan gondolhatjuk, hogy az tulajdonképpen amerikai ellenőrzés, és aztán átadták a panamaiaknak. A panamaiak egyébként a zsilipeket bővítették, tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy masszívan új és sokkal szélesebb zsilipeket csináltak, amivel nagyobb hajók tudnak átmenni. Közben Panamában mindenfajta ilyen politikai problémák voltak, most nem menjünk bele, mert nagyon hosszú, de egyébként Ronald Reagan alatt konkrétan amerikaiak megint megszállták a Panama övezetet, tehát volt már egy katonai invázió, tehát ez mondjuk nem teljesen jelentéktelen Trump bejelentése szempontjából, hogy van már precedense annak, hogy bizony az amerikai tengerész gyalogosok akár meg is szállták már.
Igen, ez egy nagyon érdekes történet, itt az egész nikaraguai helyzethez is köze van, és a Reagan kormányzatnak az egyik legnagyobb botrányához kapcsolódik, amikor kiderült ugye, hogy a kontráknak a pénzelését azt ilyen, hát lényegében a CIA ilyen kokain csempészetből származó pénzekkel oldotta meg.
Meg az irániaknak eladott fegyverek.
Igen, így van, irániaknak. Ez volt a... Így van, az Irán kontra ügy.
Na és akkor mi most ugye a helyzet? Most az a helyzet, hogy hát ugye megjelentek a kínaiak. Tehát hogyha megnézi az ember, hogy kik a legnagyobb használói ennek a Panama csatornának, hát nyilván az Egyesült Államok, de mellette Japán, akinek ugye stratégiailag fontos, és Kína, mint igen jelentős felhasználó, és nem csak mint hajók, mint hogy kínai hajók ott átmennek, hanem a kínaiak kezelésbe kaptak mind a két oldalán a csatornának kikötőket. Tehát, hogy az nem igaz, hogy magát a csatornát odaadták volna a panamaiak a kínaiaknak, az továbbra is a panamaiak működtetik, ellenőrzik maguk a pilótahajók a csatornán szintén, panamaiak, tehát hogy nem adták át a csatornának semmelyik részét kínai kezelésbe, viszont mindkét oldalán a csatornának vannak. Ez a Hutchinson Whampoa nevű cég, ami egyébként egy hongkongi cég, és ez a Li Ka-shing nevű, hát ott úgy hívják az oligarchákat, hogy tycoon Hongkongban, de ezek tulajdonképpen oligarchák. Ez a Li Ka-shing, ez önmagában megér egy misét. A Globális Elit könyvemben írtam is róla. Ő egy olyan hongkongi milliárdos, aki ugye Hongkongról azt gondolják az emberek, hogy ott az emberek ugye tüntetnek a pekingi elnyomás ellen, de hát Li Ka-shing, aki maga hongkongi, bennül a pekingi parlamentben, és köszöni szépen kitűnően együttműködik a kínai kommunista párttal, miközben hát ő egy ilyen oligarha, és ez a Hutchinson Wangpo egy elképesztő nagy globális cég, neki ott nagyon sok ingatlan és ilyen kikötői vagyona van Hongkongban, és ez a cég vette meg azt a két kikötőt. Most ugye nem csak ez a két kikötő van, tehát azért tegyük hozzá, hogy másoknak is vannak ott kikötőik, például az amerikaiaknak is van kikötője, tehát hogy még csak az se igaz, hogy csak a kínaiak monopolizálnák ott a kikötőket, de az tény és való, jelentős forgalmat bonyolítanak le, megjelent egy kínai kolónia Panamában, a kínaiaknak érdeke, hogy befolyásuk legyen erre az övezetre, és működtetnek ott kikötőket, tehát hogy valami van abban, hogy a kínaiak ott érdeklődnek, de azért az nem igaz, hogy kínai befolyás alá került volna a Panama csatorna.
Hát figyelj, nem tudom, igen, értem, amit mondasz. A probléma az, hogy ez, hogy kínai befolyás alá került, azt úgyse fogod így ilyen hivatalos dokumentumokban látni. Ha azt nézzük, akkor a sormintát követi. Tehát ugye nyilvánvalóan Kína saját érdekében jár el. Azt is lehet látni, hogy ilyen dotált cégek sok állami segítséggel, diplomáciai segítséggel, különböző országoknak nyújtott hitelekkel nyernek nagyobb teret abban az országban. Tehát ebből a szempontból értem azt, hogy miért félnek az amerikaiak. Ráadásul a bővítés után, és abban már azért serényen részt vettek szerintem kínai cégek is, amikor a panamaiak kibővítették a csatornát. Az első hajó, ami átment ezen a 77 kilométeres szakaszon, az egy óriási kínai hajó volt. Valami nagyon érdekes neve is volt. A Fortune Plum, ez volt a hajó. Ez az egymilliómodik hajó volt, bocsánat, ami a magán a csatornán átment.
Jó, én azt mondom, hogy persze, tehát, hogy a kínaiaknak is vannak érdekeik, ahogy mindenkinek, de azért azt gondolom, hogy a Panama csatornának mégiscsak panamai ellenőrzés alatt kell maradnia. Tehát, hogy ez ennek az országnak a legfontosabb bevételi forrása, gyakorlatilag erre jött létre az egész ország. Bárki más kezelésébe kerül, akkor egy harmadik fél fogja azt kérdezni, hogy miért nem nálunk van, miért nem, ha a kínaiaknál van, akkor az amerikaiak kérdezik, az amerikaiaknál van, a kínaiak kérdezik. Tehát maradjon csak szerintem szépen panamai kezelésben, panamai bevételekkel. Az más kérdés, hogy mivel érdekeltsége van minden nagy kereskedelmi hatalomnak, meg úgy általában a világnak, valamit ki lehet dolgozni nyilván, valami fajta nemzetközi egyezményt, ami egy feltételeket és az áthaladás biztonságát szavatolja mindenkinek, mivel ez egy ilyen kulcsfontosságú folytópontja a nemzetközi tengeri kereskedelemnek, nyilván erre megvannak a nemzetközi szerződések, tehát szerintem nem úgy kell elintézni egy ilyen rivalizálást, hogy mint a Pál utcai fiúkban, hogy akkor Einstein, és akkor nem, akkor nálam van, nem, akkor nálam van, ebből nem fog semmi jó kijönni, hogyha ezt elkezdjük megint játszani. Ezt már próbáltuk a 19. században, ezt az ilyen nemzetközi kapcsolatoknak az úgynevezett realista iskolája, ami gyakorlatilag arról szól, hogy aki erősebb, az elvesz mindent. Ugye ezt elkezdjük csinálni, akkor gyakorlatilag olyan precedenseket teremtünk, hogy akkor tényleg az lesz, hogy mindenki teljesen jogosan azt fogja mondani, hogy akkor ez az enyém, akkor ez az enyém. Ez egy dominószerű összeomlás lesz szerintem a nemzetközi rendben, és akkor tényleg jön a harmadik világháború. Tehát szerintem az a megoldás, hogy maradjon szépen panamai kézben, és legyen erre egy nemzetközi egyezmény, ami szavatolja, hogy ott azért rend legyen.
Jó, folytassuk innen, és akkor fölteszem, ez egy óriási cliffhanger itt, fölteszem a nagy kérdés, hogy vajon mekkora realitás van ennek, ezzel jövünk vissza.